Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Takács Szabolcs, a miniszterelnökség Európai Uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, üdvözlöm az Aréna hallgatóit.
Én Király István Dániel vagyok. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte, a magyar kormány úgy értékeli, hogy az Európai Parlament nem fogadta el a szükséges kétharmados többséggel a Sargentini jelentést, mivel a lisszaboni szerződés szerint a leadott szavazatok kétharmadára lett volna szükség a jelentés elfogadásához, azaz a tartózkodó szavazatokat is figyelembe kellett volna venni, így pedig nem lett volna meg a többség. A kormány hétfőn dönt a konkrét jogi lépésekről. Milyen lehetőségek vannak? Hol, kitől és hogyan lehet jogorvoslatot kérni?
A jogorvoslatot az Európai Bíróságtól lehet kérni. Mi valóban jogi szempontból úgy gondoljuk, hogy az eljárás ez semmis. Tehát tulajdonképpen jelentést nem tekintjük elfogadottnak, hiszen ahogy a miniszter is fogalmazott, arról van szó, hogy akik az eljárást támogatták, azok figyelmen kívül hagyták a lisszaboni szerződésnek a vonatkozó passzusait, amely egy különleges eljárásként definiálja a 7-es cikkelyes eljárás, tehát nem az 1979-es parlamenti eljárási szabályt kell figyelembe venni. Ez történt sajnos, tehát gyakorlatilag úgy néz ki, ahogy a miniszter úr is fogalmazott, mintha a házszabály fölírna az alkotmányt, ez nyilván jogi szempontból eléggé abszurd.
Egy bírósági beadvány halasztó hatályú?
A kormány hétfőn meg fogja vizsgálni annak a jogi lehetőségét, hogy milyen jogi formában, tartalommal támadjuk meg ezt a döntést, az biztos, hogy meg fogjuk támadni. Ennek a része az, hogy halasztó hatályú vagy sem, de ezzel együtt, ami történt, hogy az Európai Parlament elnöke aláírta a határozatot, amelynek egy olyan következménye van, hogy az Európai Parlament az Unió tanácsa elé utalja az egész ügyet.
A bíróságon kívül nincs más jogorvoslati lehetőség? A parlamentnek nincs olyan fóruma, olyan bizottsága, ahova ezt vissza lehet hozni, ezt a kérdést? Mert ugye mondta, hogy tulajdonképpen a parlament azzal lezárta, hogy az elnök aláírta.
A parlament alkotmányügyi bizottsága lehetne egy ilyen fórum, de azt gondolom, hogy az Európai Bíróság az a jogi fórum, ahol fordulnunk kell.
Amikor elindul a folyamat, mennyi idő után, és mi lesz az első állomása ennek?
Hát az attól is függ, hogy az Európai Unió tanácsának az elnökségét ellátó ország, jelenleg Ausztria, illetve a tanács főtitkársága, mikor, milyen tartalommal tűzi az általános ügyek tanácsának a napirendjére a kérdést. Ez egy politikai döntés, hogyha úgy tetszik. Tehát ezt várjuk majd, hogy az osztrák elnökség hogyan értékeli ezt a helyzetet.
De mégis ez napok, hetek, hónapok kérdése?
A tanács ez a formációja havonta ülésezik. Legközelebb jövő kedden, szeptember 18-án lesz általános ügyek tanácsa, annak a napi rendjén még nem láttuk. Reméljük nem is fogjuk, bár nyilván ez az osztrák elnökségnek a döntése.
És mondjuk ilyenkor a magyar kormány az osztrák kormánnyal az elnökség miatt konzultál, hogy bírósághoz fordulunk, vagyis elképzelhető, hogy a bíróság másként dönt, vagy úgy dönt?
Nyilván ez megint egy jogi kérdés, hogy milyen érvekkel fogunk megpróbálni érvelni a saját igazunk mellett, de azt azért látni kell, hogy az Európai Parlament meg az Európai Unió tanács az két külön intézmény. Tehát az, hogy a parlamentnek az egyik döntését a bíróság előtt megtámadjuk, az automatikusan nem jelenti azt, hogy ez a jogi aktus ez lelassítja a folyamatokat a tanácsban. Hát ez az elkövetkező napoknak, a heteknek a kérdése. Azért is mondom, hogy nem csak jogi, hanem politikai értelemben is érdemes ezt vizsgálni.
Viszont, hogyha a tanács, a soros elnökség a Sargentini jelentést előveszi, akkor mi történik azzal? Ugye a magyar kormány, ahogy Orbán Viktor is a vitában mondta, elkészítette egy 108 oldalas dokumentumot, amelyben leírják, hogy mit gondol a magyar kormány a jelentésben szereplő állításokról. Mit csinál ezzel a soros elnökség? Kiválaszt részeket és azokat kezdi el vizsgálni vagy vizsgáltatni?
Igazából nincs erre precedens, mert első ízben történik meg, hogy az Európai Parlamentnek a döntés alapján a tanács adott esetben a napi rendet űzi ezt a kérdést, tehát kíváncsian várjuk majd az osztrák elnökségnek az elképzeléseit. Nyilván ebben az ügyben megpróbálunk egyeztetni mind az elnökséggel, mind a tanácsnak a főtitkárságával. De hát visszatérve a jelentésre, igen, valóban mi 108 oldalas dokumentumban lépésről lépésre, pontról pontra cáfoltuk az állításokat. Amit elmondtunk korábban is, ezt az egész jelentést egy politikai vádiratnak tekintjük, egy politikai kampányban, nyilván egy politikai eszközként kell ezt kezelni, és az is látszik, hogy Magyarországgal szemben van egy politikai bosszú hadjárat, kizárólag azért, mert hogy egy erős és világos álláspontot foglaltunk el a bevándorlás kapcsán. Mi egyértelműen úgy látjuk, hogy ez az a téma, amely megosztja az európai politikai elitet is, nyilvánvalóan az európai közvéleményt is, és azt is látjuk, hogy az Európai Parlamentben jelenleg többségben vannak azok a képviselők, amelyek támogatják a tömeges bevándorlást. Ezért is került elfogadásra ez a jelentés, ez nem volt kérdés számunkra, hogy többségben vannak. Nagyon várjuk a jövő évi európai parlamenti választásokat, és azt is nagyon reméljük, hogy ezt követően majd kialakul egy olyan politikai térkép, amely világosan meg fogja mutatni, hogy egyébként az európai emberek hogyan gondolkoznak erről a kérdésről.
A kormány véleménye szerint a jelentésben hány pont, hány téma van, amit már Budapest lezárt az Európai Bizottsággal?
69 pontban fogalmaztak meg politikai vádokat Magyarországgal szemben. 13 esetben az Európai Bizottsággal már évekkel ezelőtt lezártuk a kérdést. Tehát önmagában az is, hogy az Európai Bizottság ezt a jelentést támogatja, azaz szemben megy a saját eljárásával. Ez önmagában már egy jogállamisági kérdést vethet fel. 19 olyan pont van, ahol zajlik a dialógus az Európai Bizottság és Magyarország között. Ennek a végedményét azért nem kell előre megelőlegezni, és a többi pont, 37 pont esetében pedig úgy tekintünk az egészre, mint Magyarországra sértő, koholt politikai vádok, amelyek teljes mértékben elfogadhatatlanok, és amelyet vissza is kell utasítanunk a leghatározottabb formában.
Ugye mondta, hogy az általános ügyek tanácsa elé kerül, vagy kerülhet először az ügy, ott ön képviseli Magyarországot, ha jól tudom?
Általában én képviselem valóban, különböző témákban, nyilván a kormány döntése, hogy ez hogyan nézzen ki a jövőben. Ez egy súlyos politikai kérdés. Lengyelországgal szemben is zajlik egy eljárás, ezt már tavaly december óta van napirenden. Annyi a különbség, hogy nem az Európai Parlament, hanem az Európai Bizottság önkényesen indított el egy ilyen eljárást, és ennek kapcsán szeretném elmondani, hogy ami a jogállamisági kérdéseket illeti, 2014. decemberében pont az általános ügyek tanácsában valamennyi tagállam által konszenzuálisan elfogadott eljárást tekintjük egyébként politikai és jogi értelemben legitim eljárásnak. Se a bizottság eljárása, se a parlament eljárása ilyen értelemben nem legitim.
És hogy néz ki, vagy hogy nézhet majd ki ez az ülés? Ugye a lengyel példából talán vannak részek, amelyek már ismertek, vagy ismertek lehetnek. A Soros elnök egy napirendet terjeszt önök elé, és önök azt megvitatják. Ott milyen arányban kell megszavazniuk, hogy a következő lépés megtörténjen? Vagy hogy tovább utalják egy másik miniszteri tanácsnak?
A lengyel eljárást tudjuk valóban valamilyen értelemben precedensnek tekinteni, bár mondom, hogy az eredetét tekintve egy másik eljárásról beszélünk. Több olyan ülés volt, ahol általános politikai vita volt a lengyel jogállamisági helyzetről. Formális meghallgatásra az eljárásban csak egy alkalommal, idén júniusban került sor, jövő héten kedden ez megismétlődik, tehát a lengyel kormány képviselői, mint ahogy tették júniusban, most is nyilvánvalóan pontról pontra el fogják mondani a politikai véleményüket arról, hogy egyébként a bizottság vágyai mennyiben felelnek meg a valóságnak, illetve inkább az, hogy mennyiben nem felelnek meg a valóságnak. A szavazást még nem tudjuk, hogy mikor lesz, mivel nincsen precedens erre. Egyébként elég nagy az űrzavar e tekintetben. Nekünk van egy olyan érzésünk, mintha az Európai Bizottság elnöke már azt is kimondta volna, hogy miután egyeztetett a lengyel miniszterelnökkel, ők már lezártnak tekintik az eljárást. Ezzel szemben a bizottság első alelnöke, Frans Timmermans úr, mi úgy gondoljuk, hogy a saját politikai ambícióit is figyelembe véve továbbra is napirenden tartja a lengyelekkel szembeni eljárást, ami önmagában felveti az Európai Unióban a jogállamiságnak az érvényesülését. De egy szó mint száz, hogyha valamikor szavazásra kerül sor lengyel esetben, és adott esetben majd egyszer Magyarországgal szemben, akkor a tagállamok 4/5-ének kell megszavaznia az eljárásnak az állításait, és akkor kerül egy következő fázisba.
És ez még mindig a miniszterek szintje.
Így van.
És abban az esetben, amikor a lengyel kormánnyal kommunikálnak, akkor, ha jól tudom, ajánlásokat fogalmaznak meg az általános ügyek tanácsában?
Hát egyrészt van egy bilaterális egyeztetés, tehát kétoldalú egyeztetés a bizottság és a lengyel kormány között. Ezt a két fél általában ellentétes tartalommal szokta értékelni. És emellett a tanács keretében is valóban generális jelleggel, tehát általános jelleggel megvitatják a lengyelországi helyzetet, vagy megvitatták a jelenlévő képviselők, de ezek inkább tagállami politikai állásfoglalásoknak tekinthetők egy politikai vita keretében, tehát itt tartunk most lengyel ügyben.
És ez vár, vagy ez várhat Magyarországra is?
Hát valami hasonló várhat Magyarországra. Mi úgy gondoljuk, hogy Magyarországgal szemben azonban a valódi ok az nem jogállamisági okokra vezethető vissza, hanem teljesen egyértelműen arra vezethető vissza, hogy Magyarország az utóbbi három évben egy nagyon konzekvens, világos és határozott álláspontot fogalmazott meg a tekintetben, hogy a bevándorlásra értékként tekinte vagy sem. Nagyon érdekes volt az Európai Bizottság elnökének tegnapi beszéde az Európai Parlamentben, amelyben az unió helyzetét értékelte, hogy gyakorlatilag kibújt a szög a zsákból, amikor Juncker elnök úr úgy fogalmazott, hogy szeretnék megteremteni a tömeges bevándorlásnak a legális csatornáit. Ideig azt láttuk, hogy az Európai Bizottság, amely teljesen félreértelmezi a szerepét az utóbbi években, és egy politikai bizottságként definiálta saját magát, úgy is viselkedett, súlyos károkat okozva egyébként úgy gondoljuk az európai integrációnak, meg Európának. Idáig az illegális migrációt próbálta legálissá tenni, most már világosan úgy fogalmaztak, hogy meg kell teremteni a tömeges bevándorlásnak a legális csatornáit, tehát ez az a törésvonal, amely mentén egyébként az Európai Parlamentet is meg lehet osztani, és azt láttuk, hogy az Európai Néppárton belül is valóban ez volt az a törésvonal, amelyre rámentek, és ez osztja meg az Európai Néppártot is. Azt látjuk, hogy a néppárton belül is sajnos többségben vannak azok a képviselők, amelyek a bevándorlást értéknek tekintik, és nem egy olyan jelenségnek, amelyet kezelni kell. Tehát itt tartunk, nyilvánvalóan ez egy politikai küzdelem, és ez az elkövetkező hónapokban csak fokozódni fog, hiszen a kampányban egyre mélyebben fogunk belemenni.
Viszont a jelentés nem elsősorban, vagy nem kizárólag a migrációról szólt, a Sargentini jelentés.
Így van, de azért is gondoljuk azt, hogy ezek koholt vádak, és valójában a valódi okot nem fogalmazták meg, de azt is látjuk, hogy amikor a jelentéstévő összeállította ezt a vádiratot, az is indikatív volt, hogy Magyarországon kizárólag olyan szervezetekkel konzultált, amelyek egyébként a kormánynak a bevándorláspolitikát támadják különböző okokból.
És visszatérve az eljáráshoz, mi alapján szavaznak a miniszterek? Mit szavaznak meg? Ugye van egy konzultáció, van egy folyamatos párbeszéd mondjuk Lengyelországgal, és a végén milyen konklúziók alapján tudnak szavazni?
Hát a vád az, hogy Lengyelországban súlyos mértékben sérül a jogállamiság.
Erről egyeztetnek, beszélnek, vitáznak.
Így van, és a végén egy politikai döntést hoznak.
Viszont Lengyelországnak a megfogalmazott ajánlások egy részét, ha betartja, akkor tulajdonképpen könnyebb lehet elkerülni a pozitív vagy számára negatív szavazási eredményt?
Hát mi úgy látjuk, hogy a lengyel kormány eléggé konzekvensen képviseli az álláspontját, és a lengyelekkel szembeni politikai boszorkányüldetésnek tekintjük az egész kérdést. Arról van szó, hogy van egy tagállam, amelynek van egy politikai tartása, és világosan képviseli a lengyel emberek nemzeti érdekeit. Úgy látszik, hogy az Európai Unióban ez pillanatnyilag bűn.
Meddig tarthat egy ilyen vita, akár Lengyelországról, de mondjuk Magyarországról?
Az attól is függ, hogy mennyire ambiciózusok az ellenfeleink. Lengyelország esetében tavaly decemberben indult ez az eljárás, tehát körülbelül 3-4 éve tart, és igazából a végét még nem látjuk.
És akkor Magyarországnál is azt kell, vagy azt lehet feltételezni, hogy legalább hónapokba telik, mire a szavazásig eljut az idő, vagy a
hát,
sor?
Hát, hogyha a lengyel példából indulunk ki, akkor valóban ez több hónapos vitát jelenthet. Mi úgy gondoljuk egyébként, hogy a vita időzítése az nyilvánvalóan nem véletlen, az Európai Parlamenti választási kampánynak a része. Tehát jövő májusáig ezt minden bizonnyal napirenden próbálják majd tartani.
És hogy látja a Sargentini jelentés, illetve annak elfogadása is, mert tulajdonképpen az európai parlamenti választásokra való felkészülés, akár az európai parlamenti képviselők részéről is?
Teljesen egyértelmű, azt is látszik, hogy az európai parlamenti képviselők saját személyes ambíciókat követnek ebben az ügyben. Ezt támasztja alá például az is, hogy a Bajor CSU-nak a képviselői nem szavazták meg a jelentést, még Manfred Weber úr megszavazta, tehát egy párton belül sincsen összhang. Ezzel egyébként azt gondolom, hogy nem csak Magyarországnak, hanem a saját pártjának is nagyon negatív üzeneteket fogalmazott meg.
És ezzel vajon lehet szavazatokat nyerni Európa nyugati vagy déli részén, hogy Magyarország ellen vagy Magyarország mellett voksol valaki?
Hát nézd, a nyugat-európai politikai elit jelentős része, többsége, a jelenlegi politikai elitnek a többsége az bevándorláspárti. Tehát azok a politikai erők, amelyek Magyarországgal együttműködnek ebben a kérdésben, azok könnyen a szőnyeg szélére kerülhetnek. Ezért is látjuk azt, hogy néhány parlamenti képviselő élve az egyéni mandátumával, a lelkiismereti szabadságával úgy szavazott, hogy saját szempontjából politikailag leginkább célra vezetőknek tartja.
De vajon ez egy megfontolt, előre elképzelt és akár közvéleménykutatásokkal alátámasztott dolog lehet, hogy valaki igent nyom vagy nemet? Szóval ennyire előre gondolkozik, vagy ennyire foglalkoztatja már az európai parlamenti képviselőket a jövő évi választás, hogy ezzel ők vagy a pártjuk szavazatot nyerhet vagy veszthet?
Hát az biztos, hogy az európai parlamenti képviselőket, hogy vannak politikai ambícióik, már pedig vannak, akkor nagyon is foglalkoztatja a jövő évi parlamenti választás, és egyébként ez is azt a narratívát igazolja, amit mondunk már egy ideje, hogy nagyon hosszú ideje, vagy idő óta ez az első olyan parlamenti választás, amelynek van valódi politikai súlya. Arról is fognak dönteni az európai választópolgárok, hogy milyen európai jövőt szeretnének. Ez egy a legfontosabb kérdés, ami most Európában azt gondolom az embereket foglalkoztatja. Az az identitás kérdése, amely természetesen összefügg a biztonsággal, illetve a bevándorlással.
És mit gondol, hogyha a tanácsban visszatérve az eljárásra a szavazásig jut a sor, akkor Magyarország ellen vagy mellett voksolnak majd? Persze nem azt kérem, hogy jósoljon, de Magyarország, illetve természetesen minden tagállam igyekszik szövetségeseket gyűjteni maga mellé, és hát ön tisztában van azzal, hogy a tanácsban ki az, aki Magyarország mellett lehet, és ki az, aki szinte biztosan ezen eljárás folytatása mellett.
Hát nézze, egyrészt azt gondolom, hogy attól még messze vagyunk, hogy Magyarországgal szemben konkrétan szavazni kelljen, vagy a magyar ügyben szavazni kelljen. Addig még sok minden történhet, és történik is majd nyilvánvalóan Európában. Vannak politikai szövetségeseink, vannak olyan kormányok Európában, amelyek hasonlóan gondolkoznak a bevándorlásról, mint mi. Ebből fakadóan jó okunk van feltételezni, hogy a magyar állásponttal szemben megértőbbek lesznek. Mi azt reméljük egyébként, hogy nem csak az Európai Parlamentnek az összetétele fog megváltozni a mi szempontunkból pozitív irányba, hanem majd az Európai Bizottságba is olyan uniós biztosokat fognak delegálni az új kormányok, amelyek hasonlóan gondolkoznak erről a sorskérdésről, mint mi. És hát azt is meglátjuk, hogy az Európai Néppártnak mi lesz a sorsa ezt követően.
És abban az esetben, hogyha a következő lépcsőt is megugorja ez a jelentés, illetve a helytes cikkely szerinti eljárás, akkor kerül az állam és kormányfő kerül a kérdés.
Így van.
Ott miről döntenek, illetve ott gyakorlatilag mi zajlik le, vagy mi fog lezajlani, akár Lengyelország, akár Magyarország, akár egy más esetben?
Hát ugye nem volt még ilyen eljárás, tehát ez precedens nélküli.
Elméletileg természetesen.
Elméletileg azt fog lezajlani, akkor nyilván ha tovább megy 4-5-ös többséggel, akkor ugye ezt a politikai vitát le kell majd folytatni, ott azonban vétójoga van akár egy tagállamnak is.
Bármilyen határidő van az eljárásra? Akár az állam és kormányfőknél, akár a teljes eljárásra?
Nincs. Nincs határidő. Az uniónak a alapszerződés, a lisszaboni szerződés arról nyilatkozik, hogy ez egy különleges eljárás. Egyébként ezért is mondjuk azt, hogy mivel ez egy különleges eljárás, ezért tulajdonképpen csalással fogadták el a héten az Európai Parlamentben. Hát a jogi értelemben ezt a parlamenti döntést mi semmisnek tekintjük, mintha nem is fogadták volna el. Ezért is fogjuk megtámadni az Európai Bíróságon.
És meddig juthat ön szerint a folyamat a jövő évi európai parlamenti választásokig? Ugye mondta, hogy most valószínűleg próbálják ezt a témát, ezt az ügyet napirenden tartani. Meddig juthat el?
Ez attól függ, hogy milyen erős ambíciókkal bír az aktuális elnökség, milyen politikai nyomás alatt lesz, akár intézményi oldalról, vagy adott esetben egyes nagyobb tagállamok irányából. Az osztrák elnökség decemberig tart, addig még 4 általános ügyek tanácsára kerül sor, azt követően egy másik tagállam veszi át az elnökséget, január 1-től Románia. Az adott elnökség ambícióitól is függ. Eljuthat adott esetben egy szavazásig is, de ez valóban fel kell gyorsítani a folyamatokat.
És ugye említette, hogy jövő év elején Románia veszi át az elnökséget. A hírek szerint Románia ellen is indul egyfajta eljárás, hogyha nem is eljárás, Románia ügyében is készül egy jelentés.
Vagy hát egy készülhet, ezt inkább egy feltételes módba tenném. Az nagyon érdekes egyébként, hogy valamiért mindig az új tagállamokat veszik elő, és azt a percepciót próbálják erősíteni, mintha csak az új tagállamokban lenne bármilyen probléma a jogállamisággal, ami önmagában, ahogy mondom, egy koholt vád, nem ez a valódi ok. Ez is felvet súlyos kérdéseket, és hát nyilván ez egy delikát helyzet lenne, hogy éppen az Unió tanácsának aktuális elnökségét ellátó országgal szemben alakulna ki egy ugyanilyen, vagy hozzánk hasonló politikai helyzet.
És mit gondol, hogy látják, miért az új tagállamok? Ez egyfajta régi beidegződés, vagy mi lehet az oka, hogy, ahogyan mondja, a régi tagállamoknál veszik elő mindig a jogállamiság kérdését?
Nézd, nyilván arról van szó, hogy itt Lengyelország meg Magyarország esetében azt látják, hogy van egy politikailag stabil kormány, amely világosan kimeri mondani a nemzeti érdekeket, amely konzultál a saját népével, és nyilván azt teszi, amit egy kormánynak tenni kell, képviseli a magyar, illetve a lengyel embereknek az érdekeit. Ez önmagában elég indoka arra, hogy kiváltsuk a politikai ellenfeleinknek a haragját, de hogy még egyszer mondom, itt alapvetően egy sorskérdésről van szó, a migrációs válságban elfoglalt világos és kemény álláspontunk miatt politikailag büntetnek minket, tehát egy bosszú hadjáratnak a szemtanúi vagyunk. Ez pillanatnyilag még úgy tűnik, hogy az európai intézmények többsége másként ítéli meg, de nagyon reméljük, hogy jövő év májusától meg fog változni az európai politikai térkép, és más hangulatban tudunk beszélgetni erről a kérdésről.
És mi lehet ennek az alapja? Szembenállás, vagy más nézőpont, vagy véleménykülönbség? Szóval mi az, ami miatt, ahogyan mondja, hogy kialakult, vagy kialakulhat ez a hát ez a furcsa helyzet.
Nézd, a nyugat-európai tagállamoknak a sorsa a II. Világháborút követően teljesen másként alakult. Nem kell történelmileg elemeznünk a kérdést, ez mindenki számára nyilvánvaló. Kialakultak a multikulturális társadalmak Nyugat-Európában, ott már evidenciának tekintik, azzal együtt, hogy egyébként ennek a vadhajtásait nem mindig tudják kezelni. És tulajdonképpen ezt a helyzetet próbálták volna ráerőltetni a közép-kelet-európai tagállamokra. Nem véletlen, hogy ebben az ügyben egyébként egy erős egyetértés van a közép-kelet-európai országok között, még akkor is, hogyha tőlünk északra fekvő tagállamokban a migráció nem jelentett olyan súlyos társadalmi kérdést, mint hogy az Magyarországon történt 15-ben. A magyar kormány azt tudta bebizonyítani, hogy erős politikai akarattal, társadalmi összefogással és világos kormányzati politikával igenis meg lehet állítani az illegális bevándorlást. Ez önmagában már egy súlyos üzenet volt számukra, és most úgy látjuk, hogy miután kialakult egy jó együttműködés a jelenlegi olasz kormánnyal, azt is be tudjuk bizonyítani, hogy politikai akarattal tulajdonképpen a tengeri útvonalakon is kezelhető, illetve megállítható az illegális migráció. Ezek olyan súlyos kérdések, amelyek miatt a Magyarországgal szembeni harag a politikai ellenfeleinkben olyan szintre jutott, hogy eljárási csalásokkal az európai jogot teljesen figyelmen kívül hagyva ilyen eszközökhöz folyamatnak. Tehát ez az a kérdés, amely leginkább megosztja jelenleg az európai politikai elitet, és ez a kérdés lesz az európai parlamenti választási kampánynak az egyetlen fő kérdése.
És miért? Csalódottságból? Mi lehet az ok?
Már az ő részükről?
A bosszú oka, igen.
Hát nyilvánvalóan az, hogy nem csak, hogy Magyarországon tudtunk elős támogatottságot szerezni ennek a politikának, hanem Európa egyre több országában, az európai társadalmak egyre nagyobb szegmensében kap támogatást ez a politika. Ez nyilvánvalóan veszélyt jelent az ő politikai jövőjükre nézve, tehát ez egy olyan súlyos kérdés, amelyet el akarnak dönteni.
Innen folytatjuk, most hírek következnek, majd folytatódik az aréna. A mai vendég Takács Szabolcs, a miniszterelnökség Európai Uniós politikák kialakításáért és koordinációért felelős államtitkára.